Az év második felében felfelé indulhat a magyar gazdaság, 9 tagállamban viszont recessziót vár az Európai Bizottság. 3 éve történt a tatárszentgyörgyi romagyilkosság, a támadások áldozataira emlékeznek itthon és külföldön. Légfrissítőként árulják, de úgy hat, mint a marihuána, Újvidék főutcájában legálisan lehet drogot venni. Ma van a torkos csütörtök, az országban 1200 étterem féláron várja a vendégeket. Híradó a Duna Televízióban, jó estét kívánok! Nehéz kezdet után az év második felében már elindulhat felfelé a magyar gazdaság. Egyebek között ez derül ki az Európai Bizottság ma közzétett időközi előrejelzéséből. Nem csak nálunk nehéz a helyzet, egész Európában stagnál a gazdaság. A 27 tagállamból 9-ben recessziót várnak idén Brüsszelben. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy az egyébként csak a 7 legnagyobb gazdaságról készülő jelentést a válság miatt idén valamennyi országra kiterjesztették.
A szokásosnál is több kamera és nagyobb sajtóérdeklődés várta a brüsszeli pénzügyi biztos bejelentését a gazdasági előrejelzésről. Az EU-ban idén nem nő a gazdaság, közölte Olirén. Az eurozónában 0,3%-kal vissza is esik. Magyarországon is recesszióra számít a bizottság, de az eurozóna országaihoz képest kisebb mértékben. A GDP a becslések szerint éves szinten 0,1%-kal csökken itthon, és jó hír, hogy ősszel már megindulhat a növekedés. Tavaly a vártnál ellenállóbb volt a válsággal szemben a magyar gazdaság, ismerték el Brüsszelben, de továbbra is alacsony a belső fogyasztás, és mivel másutt sem könnyebb, szűkül az exportpiac. Rontott a helyzeten a malév csődje, de biztatónak látják a kecskeméti Mercedes gyár beindulását. A biztos nem adott választ arra a kérdésre, hogy mikor kezdődhetnek meg az EU-val és az IMF-fel a hiteltárgyalások. Jelenleg értékeljük a magyar költségvetési politikát, kapcsolatban állunk a magyar illetékesekkel, ez rendkívül fontos része a munkának. Mindössze ennyit mondott Olirén. A biztos beszélt a kötelezettségszegési eljárásokról is. Azt mondta, a múlt héten beérkezett magyar válaszok értékelése már folyik, de az eddigi eredményekről nem árult el részleteket.
Magyarország elkezdte törleszteni a 2008-as IMF hitelt. Az első részletet, mintegy 180 milliárd forintot a kormány február közepén a határidő előtt utalta el a Nemzetközi Valuta Alapnak. A szerződés szerint ugyanis március végéig lehetett volna törleszteni. A Híradó által megkérdezett szakértő szerint a lépést pozitívan fogadják a befektetők.
Ez a pénz, ez egy biztonsági folyosó.
Ezt mondta Gyurcsány Ferenc 2008-ban, nem sokkal azután, hogy Magyarország mintegy 20 milliárd eurónyi hitelt vett fel. A volt miniszterelnök akkor azt nyilatkozta, hogy a hitelt csak akkor használjuk fel, ha baj van. Lett. 12,5 milliárd eurót igénybe vettek a szocialista kormányok. Eközben az IMF és az Unió több megszorító intézkedést is elvárt Magyarországtól.
2015-ig kell.
Eddig kell visszafizetni a hitelt. Az Orbán kormány már nem hívott le a hitelkeretből. Az első törlesztő részletet mai árfolyamon 580 milliárd forintnyi eurót tavaly novemberben már átutalt Magyarország az Uniónak. Most februárban, vagyis jóval a határidő lejárta előtt pedig az IMF-nek is elkezdtünk törleszteni. Az első részlet 180 milliárd forint volt. A Híradónak nyilatkozó elemző szerint ezt a lépést pozitívan fogadják a befektetők.
Azt gondolom, hogy egy olyan válságban, amiben most a világ van, egy adósságválságban, ahol a fizetőképesség kulcskérdés, sokkal jobb stratégia az, hogyha teheti egy adott ország, akkor a esedékes adósságait azt időben törlessze, és ezzel is bizonyítsa azt, hogy fizetőképes, a befektetők bizalmát ezzel erősítse.
A szakértő szerint ezzel a lépéssel Brüsszelnek is üzenünk, ha rendben tudjuk törleszteni adósságunkat, akkor a költségvetési hiányt is tartani tudjuk. Vagyis nem kell felfüggeszteni a kohéziós alapból nekünk járó mintegy 150 milliárd forintos támogatást, amit szerdán jelentett be a bizottság. Az idén még 3 részletet kell törleszteni az IMF-nek, mai árfolyamon mintegy 800 milliárd forintot.
Teljesen észszerűtlennek tartja Orbán Viktor a Magyarországnak szánt kohéziós pénzek felfüggesztésére vonatkozó Európai Bizottsági javaslatot. A kormányfő a Német Gazdasági Klub 20 éves évfordulója alkalmából tartott ünnepségen beszélt erről. Orbán Viktor azt mondta, akkor, amikor a kormány éppen visszarántotta az országot a szakadék széléről, amikor a gazdaság kezd magára találni, amikor Magyarország teljesíti a költségvetési hiányra vonatkozó elvárásokat, és csökken az államadósság, akkor az Európai Unió vezetői meg akarják büntetni a magyar embereket az előző kabinetek felelőtlen döntéseiért. A miniszterelnök szerint az Unió kettős mércével mér, ennek ellenére Magyarország nyitott és hajlandó az észszerű tárgyalásra.
Miért éppen minket akarnak megbüntetni azok, akik a válság előidézésében komoly szerepet játszottak, és jól látható, hogy az elmúlt egy év során képtelenek voltak ezt a válságot kezelni? Miért tőlünk a jól teljesítőktől akarnak pénzt elvenni, miközben máshova zsákszámra öntik azt a siker egyre fogyatkozó reményével?
Az új nemzeti alaptanterv tervezete szerint nem szerepelnek a tananyagban a 20. század első felének nemzeti konzervatív írói, költői, így Herczeg Ferenc, Kóskároly, Vasalbert és Szabó Dezső sem. Takaró Mihály irodalomtörténész felhívást tett közzé, amelyben kéri, vizsgálják felül ezt az egyoldalú álláspontot. Kiemelte, a magyar irodalom 1920 után kényszerből szakadt több részre. Levált az erdélyi magyarság és kultúra, megszületett egy új irányzat, a transzilvánizmus. Ennek az irányzatnak a képviselőit a mai napig sem nagyon tanítják az iskolákban.
Tudom, hogy Cecil 35-ben Madame Curie helyére választják be akkor persze a Népszövetségben.
Tormai Cecilt kétszer, Herczeg Ferencet háromszor jelölték irodalmi Nobel-díjra. Vas Albert pedig ma is az egyik legolvasottabb magyar író. A tankönyvekből 1948 után ideológiai okokból kerültek ki. Azonban a rendszerváltozás után sem kaptak méltó helyet a tananyagban. Takaró Mihály irodalomtörténész azt mondja, fontos, hogy a műveket értékük szerint ítéljék meg.
Az értéket nem a jobboldaliság vagy a baloldaliság dönti el, hanem azt, hogy valóban olyan mű született-e, amelyik képes üzeneteket adni a jövő generációk számára. Milyen furcsa lenne József Attilát csak azért kihagyni, mert valaha kapcsolata volt az illegális kommunista párttal, és baloldali gondolkodású ember volt.
A nemzeti erőforrás miniszter szerint a nemzeti alaptanterv tervezete nem végleges. Az észrevételek alapján még módosulhat. Minden alkotó és mű azonban nem fér bele a tananyagba.
A napnak a 24 órája és a gyerekeknek a felfogó képessége az mind a kettő meghatározott, hogy abba mennyit lehet belepakolni, azt a pedagógus tapasztalt pedagógus meg tudja úgy nagyjából állapítani, és hogy az milyen részletességgel történjen, mik kerüljenek bele, hát ehhez kell majd egy közmegegyezés.
Az Oktatáskutató Fejlesztő Intézet honlapján március 2-ig bárki megírhatja véleményét a Nemzeti Alaptanterv tervezetével kapcsolatban.
3 éve gyilkolták meg Csorba Róbertet és 5 éves kisfiát Tatár-Szentgyörgyön. Rájuk és a romagyilkosság másik 4 áldozatára emlékeznek Magyarországon és a világ nagyvárosaiban. A gyilkosság sorozat feltételezett elkövetőit már elfogták, de ítélet még nem született.
Még ma is látszanak a 3 évvel ezelőtti támadás nyomai a Tatár-Szentgyörgyi házon. Sörét nyomok a falon kiégett ház a cigány soron. A romagyilkosságok feltételezett elkövetői 2009. február 23-án éjjel molotov koktél dobtak a tetőre. A menekülő Csorba Róbertet és fiát pedig lelőtték. Ők a helyszínen meghaltak. A férfi élettársa, Renáta, túlélte a támadást. Azt mondja, soha nem felejti el azt a napot, azóta tönkrement az élete.
Mit álltott neki egy 5 éves kisgyerek?
Renáta felejteni és megbocsájtani sem tud.
Éljek át azt, amit én átéltem, meg az egészünk. Ugyanazt. Éljek át. Ugyanúgy nézzék végig a családjának a halálát.
A tragédia óta összetartóbbak a környéken élő romák.
Segítőkészebbek lettek, megértőbbek lettek, odafigyelnek egymásra jobban a romák, és hát jobban összekovácsolódtak, jobban figyelnek egymásra.
A romák elleni támadássorozat 2008 nyarán kezdődött. Bő 1 év alatt 9 településen hajtottak végre támadást, amelyekben összesen 6-an haltak meg. 2009. augusztusában egy debreceni szórakozó helyen fogta el a rendőrség a feltételezett elkövetőket. A 4 vádlott pere 1 évvel ezelőtt kezdődött, azóta több tucat tárgyalási napot tartottak. A budapesti környéki törvényszék még az idén ítéletet hirdetne az ügyben. Roma szervezetek február 23-át az emlékezet napjává nyilvánították.
A roma gyilkosságok áldozataira emlékeznek ma az ország 150 településén és több külföldi nagyvárosban is. A budapesti megemlékezés helyszínén a Mátyás téren van kollégám Balázs Árpád. Szerbusz Árpád, nem a tatárszentgyörgyi volt az első gyilkosság. Miért döntöttek úgy a szervezők, hogy ennek a támadásnak az évfordulóján tartják a megemlékezéseket?
Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket. Hát a szervezők azt mondják, azért döntöttek így, mert a Tatár-Szentgyörgyi volt ugye az, ahol a legbrutálisabb volt szerintük, ugyanis ott egy 5 éves gyermeket is megöltek az elkövetők. A szervezőkkel beszéltem pár perc, azt mondják, hogy nem csak a megemlékezés fontos ezen az ünnepen, ezen a napon, ugyanis arra akarják felhívni a figyelmet, hogy a rasszizmus igenis él Magyarországon. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ne számítson az, hogy ki honnan származik, ki honnan jön, vagy kinek milyen a bőrszíne. Minden ember egyenlő, minden ember egyenlőnek születik. Az eseményen felszólalt az egyik áldozat édesapja, Csorba Csaba, aki azt mondta, hogy bízik az igazságszolgáltatásban, bízik a hatóságok munkájában, és bízik abban, hogy az áldozatok elnyerik méltó büntetésüket. És ahogy az egyébként látszik is, itt a Mátyás téren felállítottak egy színpadot, ahol verseket mondanak, szavalnak, és így emlékeznek az áldozatokra. Egyébként az eseményt hamarosan gyertyagyújtással zárják.
Balázs Árpád, köszönjük! Árvizektől tartanak Közép- és Kelet-Európában, Romániában, annak ellenére, hogy még mindig emberek ezrei vannak elzárva a nagy hó miatt, már az áradásokra készülnek. Nem csak a folyók jelenthetnek gondot, hanem a belvíz is. Szatmár megyében például a lecsapoló szivattyúk egy része nem működik, ahol pedig igen, ott nincs elég szakember, aki tudná kezelni.
Nem eredtenünk ki, akkor bemenne a hátul, otthon be a ház.
Mondja ez a szárazbereki férfi, aki éppen árkotás, hogy elvezesse a vizet az udvaráról. Ahogy elkezdett olvadni a hó, Temes, Arad, Bihar és Szatmár megyében már is a közelgő ára és a belvízre kell készülniük. Ebben a térségben szinte minden tavasszal udvarok és házak tucatjai állnak víz alatt. A belvizet általában szivattyúzással jutatják a folyókba, Szatmár megyében azonban több szivattyú központ nem működik.
Van több olyan pompaház, amely az elmúlt 2-3 évben nem működött. Ezeknek az újraindítása 3 hétbe kerülne műszakilag, ugyanis ezeket fölül kell vizsgálni, ki kell próbálni.
Nem csak a szivattyúból, az azokhoz értő szakemberekből sincs elég. A talajjavító vállalat országos átszervezése miatt 2 szivattyúházra jut egy kezelő.
Nagyon kevesen maradtunk, 26 ember van a 42 pompaházhoz és 3 gátőr. Akkor el lehet képzelni, mennyire tudjuk lefedni az egész munkálatot.
Az illetékesek addig abban reménykednek, hogy az elkövetkező hetekben, amíg sikerül üzembe helyezni a jelenleg működésképtelen szivattyúházakat, nem lesz hirtelen felmelegedés vagy eső.
Botrányként tálalja a román sajtó, hogy Hargita megye tanácsa 4 argótípusú kétéltű járművet tart a garázsban, miközben a havazás több moldvai falut elzárt a külvilágtól. A megye elsőként vásárolt 4 darab egyenként 30 000 euró értékű, a hegyi mentésben jól használható kétéltű terepjárót. Ezekkel könnyedén megközelíthetőek lettek volna a hó által elzárt települések. A Hargita megyei tanács elnökét most azzal vádolják, hogy szándékosan nem akart segíteni a Kárpátokon túli területeken bajba jutott román honfitársain. Borbóly Csaba erre azt mondta, az illetékesek tudtak a járművekről, de senki nem kérte azok bevetését. Több mint egy hónapja nem lehet telefonálni az Erdély Nyikómente egy részén. A vezetékes telefon néma, mert színes fémtolvajok ellopták a kábeleket, mobilhálózat pedig nincs a térségben, így még sürgős esetben sem lehet kommunikálni a külvilággal.
A Nyikómente legeldugottabb falvait nem csak a hótorlaszok zárják el több mint egy hónapja a külvilágtól. Telefonálni sem lehet, a színesfém tolvajok ugyanis ellopták a kábeleket. Az érintett településeken ráadásul nincs térerő, mobiltelefonálni csak a magasabban fekvő területeken lehet, de az sem mindig.
Mondjuk, ha egy éjszaka történik, egy tűz, vagy egy olyan rohamos betegség, hogy élet-halál között vagyunk, el kell menjünk egy pár száz métert, hogy tudjuk hívni mentőt, vagy rendőrséget, vagy tűzoltót, bárki.
Tarcsafalván 211-en laknak, az emberek többsége azonban 70 év feletti. Ez a nő beteg lányával él együtt, aki állandó orvosi felügyeletre szorul. Telefonjuk már több mint egy hónapja süket, a számla azonban megérkezett.
Ugye az orvoshoz be kell jelentkezni előre, akkor ha hirtelen valami baj van.
Az vagy Isten, hogy legyen egy tűz, hogy kelljen egy tűzoltóságot hívni, vagy egy mentőt, vagy egy állatorvost, vagy egy árvíz esetén is.
Siminfalva polgármestere szerint a rongálók néhány ezer forintos haszonért hatalmas károkat okoztak.
Ezt a vezetéket körülbelül most, nem körülbelül, pontosan most harmadikszor vágták le.
A rendőrség ismeretlen tettes ellen indított nyomozást, a szolgáltató pedig azt ígéri, a lehető legrövidebb idő alatt pótolják a több száz méteren hiányzó kábelt.
Legálisan lehet szintetikus kannabiszt vásárolni Újvidék legforgalmasabb utcájában. A Magic Dragon nevű szert légfrissítőként árulják. Dohánnyal keverve azonban pont olyan hatása van, mint a marihuának. A szert Európa több országában már betiltották, Horvátországban és Szerbiában azonban nem.
A mobiltelefonnal készült felvételen látszik, hogy a designer drogot árusító üzlet leginkább egy irodához hasonlít, és nem egy illatszerbolthoz. A termékből egy darab sincs kiállítva. Csak 18 éven felülieknek 3700 forintnak megfelelő összegért lehet hozzájutni egy adaghoz, de házhoz szállítást is vállalnak. Ha a Magic Dragon nevű szer dohánnyal keverik, olyan lesz, mint egy marihuánás cigaretta. A hatóságok képtelenek követni a szintetikus drogok piacát. Azoknak a szereknek a listáját, amelyeket tilos az országba behozni, legutóbb 7 éve frissítették, mondja a városi tanácsos. A feltételezések szerint a keverékben szintetikus kannabisz található. Ezért váltja ki ugyanazt a hatást, mint egy marihuánás cigaretta. A készítmény bevizsgálását a rendőrség szakemberei már megkezdték, de csak akkor indíthatunk eljárást, ha tiltólistán szerepel a vegyület, mondja a rendőrség szóvivője. A vámhivatal azt mondja, a készítmény behozatalát nem tudták megakadályozni, éppen azért, mert az összetevői nincsenek rajta a tiltólistán.
Jövő héttől szigorúbban ellenőrzik a magyar-ukrán határon átkelő autósokat. Egy új törvény szerint ugyanis márciustól már csak hetente egyszer lehet vámmentesen üzemanyagot behozni az országba. Becslések szerint a benzincsempészek egy év alatt 2,5 milliárd forint áfát és jövedéki adót nem fizetnek be.
10-ből 4 autó, vagyis naponta nagyjából 700 csak tankolni megy át Ukrajnába, ezt mondják a vámosok. Március 1-től azonban már csak hetente egyszer lehet majd vámmentesen üzemanyagot behozni Ukrajnából Magyarországra. Ez a sofőr azt mondja, így azt is büntetik, aki nem csempészi a benzint.
Aki mondjuk üzleti célból jön át, és akkor ő azt mondja, hogy ha felmegy mondjuk Sopronba, meg vissza, és akkor utána megint haza kell, hogy jöjjön valamilyen okból, célból, és utána akkor a saját autóját nem tankolhassa meg még egyszer. Át kell jönni magyarba, és akkor itt a drágábbik benzint fogja tankolni. Ezt nevetségesnek tartom.
A szabályok szerint az autósoknak akkor nem kell vámot fizetni, ha egy teli tankkal és egy kannában legfeljebb 10 liter üzemanyaggal lépik át a határt. Sokan azonban kijátsszák ezt. A belépés után egy órával leengedik a benzintartályt, hogy eladják az üzemanyagot, majd újra fordulnak. Ennek akar véget vetni a vámhatóság. Ehhez fejlesztik az informatikai rendszert, így rendszám alapján nyilvántarthatják a ki- és belépő autókat.
A célja alapvetően az, hogy az ukrán határszakasz határátkelő helyein egy sokkal gyorsabb, kulturáltabb átlépést tudjunk biztosítani, csökkenjen az a forgalom, amely jelenleg ugye csak az üzemanyag csempészet miatt terheli a határátkelő helyet.
A szigorítástól azt remélik, hogy 30%-kal csökken a belépő járművek száma.
Először kapott külföldről donor szívet magyar szívbeteg az Eurotranszplanton keresztül. Magyarország január 1-jével csatlakozott az Európai Szerv Koordinációs Szervezethez. Az Ausztriából érkezett szívvel egy 8 éves kislány életét sikerült megmenteni az Országos Kardiológiai Intézetben. Magyarországon körülbelül 1000-en várnak szervátültetésre. Közülük a 12 legsürgősebb eset került fel az Eurotranszplant váró listájára, vagyis ők akár külföldről is kaphatnak donor szervet. A kábítószerkeresés és a romok alóli mentés után lehet, hogy hamarosan a daganatok kiszimatolására is használják majd a kutyákat Magyarországon. A négylábúak orra több ezer illatot képes megkülönböztetni, köztük a kezdeti stádiumban lévő rákbetegek leheletében található speciális szagokat is.
Ami az ő lélegzetében benne volt, az egy nagyon jellegzetes mintázata annak, ami tüdőrákban egy általános mintázat.
A betegség kialakulásakor a szervezet immunrendszere összezavarodik, és a vér kémiai összetétele megváltozik, ezt érzi meg a kutya. Noha lehetséges, hogy a műszerek még nem jeleznének bajt.
Pillanatnyilag a kutya szaglásán alapuló jeladást egyetlen egy orvos technikai eszközzel sem lehet megközelíteni.
Ez az asszony most kemoterápiára jár, korábban nem voltak tünetei. Egy másik betegség miatt vizsgálták meg a tüdejét, és csak véletlenül az utolsó pillanatban vették észre a rákot.
Határeset voltam, tehát így se, úgy se. Hát meg rámentem volna.
Ez már Gyömrő. Itt éppen a tüdőrák korai felismerésére képeznek ki kutyákat.
Van, amikor kimutat már a műszer valamilyen elváltozást, de olyan kicsi, vagy olyan helyen, hogy nem tudnak szövettani mintát venni belőle, és akkor tulajdonképpen nem tudja az orvos eldönteni, hogy ez milyen elváltozás. Vagy pedig, hogyha a beteg mérete nem teszi lehetővé, hogy berakják a CT-be, vagy klausztrofóbiás.
Ekkor jöhet a kutya. A betegek lehelet mintáit kórházból kapják, ezt teszik az egészségesek mintái közé, amelyekből a kutya választ.
Ez az én mintám, és most beleteszem ebbe a második dobozba, hogy kiválasztja a kutya.
A sorban egy már diagnosztizált rákbeteg mintája is ott van, ám annak helyét minden gyakorlatnál cserélik. Ha a kutya érzi benne a gyanús szagot, leül mellé. Két kutya is csak a rákbetegtől vett légminta mellé telepedett le. Ez a vizsgálat még nem elfogadott idehaza, annak ellenére, hogy több orvos is küld már mintát az alapítványhoz. Egy ebb fél éves kiképzése 1,5 millió forintba kerül, a teszt pedig gyorsabb és olcsóbb, mint a CT, bár a pontos diagnózishoz műszeres vizsgálat is kell.
Országszerte 1200 étterem várja a vendégeket torkos csütörtökön. A vendéglők már hetedszer kínálják féláron ételeiket, de helyet ma már nem nagyon lehet találni. A legtöbbet hetekkel ezelőtt lefoglalták. Ugyan hamvazó szerdával elkezdődött a húsvétig tartó 40 napos böjt, a hagyomány szerint torkos csütörtökön még megengedték a lakomát.
Nagy üzem az egyik szolnoki étterem konyhájában, az esti rohamhoz készülnek elő. Alapanyagból most jóval többet kellett venni, és az összes alkalmazottat behívták erre a napra. A vendégforgalom ilyenkor ugyanis a 10-szeresére nő.
Az összes felszolgálónk, összes szakácsunk keményen dolgozik.
Ez a soproni étterem is megtelt ebédidőre, még osztrákok is jöttek. Az éttermek Ausztriában néha kóstolókat szerveznek, ha valami új kerül az étlapra, vagy ha valakinek születésnapja van, azt meghívják egy italra, de ehhez hasonló akció nincs, mondja ez a vendég.
Tudja, hogy torkos csütörtök van, és féláron adjuk az ételt, italt.
Féláron fogyaszthattak ma csak nem 50 Intercity vonat étkező kocsijában is az utazók.
Évről évre egyre többen vendégeskednek az éttermekben ezen a napon, 200 000-230 000 vendég torkoskodik, és az éttermek mindig kedvező adatokról számolnak be, mind a vendégforgalom tekintetében, mind pedig a bevételeik tekintetében.
2006-ban hirdették meg az első torkos csütörtököt, akkor mindössze 500 vendéglő csatlakozott. Mára ez a szám elérte az 1200-at.
Mindenféle ételeket meg lehet találni nálunk. A töltött káposztától kezdve a sült oldalasig.
Határon túl is torkoskodnak ezen a napon. Székelyföldön 5 évvel ezelőtt ez a székelyudvarhelyi étterem szervezte meg először, ahogy ott mondják, a falánk csütörtököt.
150 főre számítunk elsősorban, és a kínálatunk pedig mindenféle előét, hideg előétek, ételek, saláták, köretek, frissen sültek, levesek.
Aki szeret enni Székelyudvarhelyen, ma 3 étteremben is korlátlanul lakomázhat, átszámítva 1500 forintért.
Sört főznek a hallgatók a Nyitrai Mezőgazdasági Egyetemen. Az ital az iskola saját sörfőzdéjében készül, az óra pedig a kötelező tantárgy része. Az elkészült nedű egy részét laboratóriumban vizsgálják, a többit pedig megisszák a diákok. Állítólag csak azért, hogy meggyőződjenek a minőségről. Az óra célja, hogy a hallgatók kitanulják a sörfőzés csínyát-bínyát.
Elméletben ismerkednek a sörfőzés titkaival a nyitrai egyetemisták. Ebből a malátából készül majd a nedű. Nálunk a törvény megengedi a házi sörfőzést, tehát a hallgatók otthon is hasznosíthatják a tudást. De a sörgyárak is gyakran érdeklődnek végzőseink iránt, úgyhogy érdemes elsajátítani a technológiát, mondja az oktató. Az egyetemi sörfőzde pontos mása a kisebb sörüzemeknek. A szükséges malátát megvásárolják. Számunkra az a lényeg, hogy végigkövessük egy-egy termék előállítását. Egyik ilyen a sör. Nem elsősorban az ital érdekel, hanem hogy hallgatóink megtanulják az előállításához szükséges lépéseket, mondja a tanszékvezető. Ennek a sörnek még érnie kell, de már nincs messze a végeredmény, magyarázza az oktató. Ugyan még zavaros, de már meg lehet kóstolni. Jó, kicsit más az íze, mint az igazi sörnek, de az alapvető ízjegyek már benne vannak, mondja ez a hallgató. Az oktató szerint a végeredmény ennél ízletesebb lesz. A sört egyelőre még nem árulják, ahhoz ugyanis újabb beruházásokra lenne szüksége az egyetemnek.
A híradó után következnek a sporthírek, majd az időjárás jelentés, a ma esti közbeszédben pedig Süveges Gergő várja önöket. Maradjanak a Dunán, viszontlátásra!
Néha a legtermészetesebb dolgok is segítségre szorulnak. Ha székrekedésem van, a Dulcolax hatásos és kíméletes segítség.
Este beveszem a Dulcolaxot, és másnap élem a megszokott ritmusom.
Speciális védőbevonata miatt otthat, ahol kell. Hatásosan, mégis kíméletesen.
Nem vagyunk egyformák, de valamiben egyetértünk. Dulcolax. Megkönnyíti a dolgát. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Ez a nap végre nem a munkáról szól, hanem a készülődésről. Színekről, ízekről, finomságokról. Társaságról, vidámságról és jó leső pletykálkodásról. Egy szóval, a barátságról.
Most a 227 grammos Globus Ingyencvártás csak 199 forint. A magyar üzletlánc.
Fix törlesztő részletek már heti 1185 forinttól. Forint alapú kölcsönért hívja a Providentet. 0640 50 50 50.